Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amelyben örökös mentelmi jogot adott minden korábbi orosz elnöknek és családtagjaiknak. A törvény szerint az egykori elnökök és családtagjaik mentesülnek mindenféle felelősségre vonás alól, bármilyen bűncselekményt is követtek el. Rezsek Győző kérdezte Rácz András Oroszország szakértőt.
Sok szempontból egyedülálló ez a törvény. Többek között azért is, mert ugye vonatkozik a családtagokra, és viszont nem definiálja, hogy pontosan ki számít családtagnak. Ugye ez Putyin esetében különösen pikás, mert meglehetős bizonyosságot tudni, hogy legalább két lánya van, de lehet, hogy három. De nincs definiálva, hogy pontosan ki számít családtagnak, mondjuk a volt feleség az családtagja. A törvény pedig teljes immunitást ad, retroaktív hatállyal egyébként. Mind büntetőjogi, mind pedig polgárjogi kérdésekben gyakorlatilag felelősségre vonhatatlan az orosz elnök. Ahogy így a szöveget az ember elnézi, tulajdonképpen innentől az elnök akár még tilosban is parkolhat, mert azért sem lehet felelősségre vonni. Egészen egyedülálló, akkor lehetne az elnököt elvben felelősségre vonni, hogyha ezt a Duma, tehát az alsóház kétharmada kezdeményezi, aztán jóvá hagyja a legfelsőbb bíróság, majd pedig a parlament felsőháza szintén jóvá hagyja, és erre az egész folyamatra összesen 3 hónap lenne.
Olyan sok csillagnak kell együtt állni ahhoz, hogy felelősségre vonható lehessen az orosz elnök vagy a családtagjai, hogy az szinte lehetetlen. Nem fordulhat elő, hogy ez megtörténjen, hogy mindenki azt mondja rá, hogy igen.
Pontosan. Ilyen törvényre a posztszovjet térségből nem is nagyon emlékszem sehonnan. Viszonylag keveseket érint, az Oroszországi Föderációnak eddig 3 elnöke volt, ugye Boris Jelcin, ő viszont meghalt már, Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin.
Politikailag kellene nézni, akkor milyen rendszerre vagy milyen struktúrába illik bele?
Volt kazak elnök Nazarbajev adott saját magának ilyenfajta életre szóló immunitást, viszont azt a jogszabályt én még nem olvastam. Azt az összehasonlítást most még nem tudom megtenni, hogy a kazak elnök által önmagának adott immunitás az szélesebb vagy kisebb körre vonatkozik, mint amit Putyin most megadott saját magának. Ebből azért elég egyértelmű, hogy ez a törvény tovább erősíti azt a jellegét az orosz politikai rendszernek, hogy ez egy egyszemélyi karizmatikus vezetésre épül, hiszen az önmagában egy borzasztó erős szimbolikus üzenet a jogi vonatkozásokon túl is, hogyha egyszer az Oroszországi Föderáció elnökévé válsz, akkor onnantól életed végig immunitásod van bármiféle felelősségre vonás alól. Most ez még a félelnöki vagy ilyen félig meddig autoritár rendszerekben sem fordul elő, ez az egyszemélyi vezetési rendszerek jellegzetessége.
Illetve még ugye az időkorlát az, amit beletettek, hogyha jól értem, ami megakadályozhatja azt, hogy ténylegesen felelősségre vonható legyen, hiszen az a 3 hónap, amíg ennek a folyamatnak végig kell menni, az olyan szűk idő, hogy bármikor el lehet gáncsolni, hiszen csak megfelelő emberek kellenek akár az alsóházba, akár a felsőházba a törvényhozásban.
Pontosan. Tehát, hogy Kerek Perecki mondja a törvény, ugye az 5. pontja, hogy amennyiben 3 hónap alatt nem születik meg ez a döntés, akkor az egész felelősségre vonás eljárás lezártnak kell tekinteni.
És nem indítható újra?
Ez nem szerepel a törvényben. De ugye senkit sem lehet kétszer felelősségre vonni ugyanazért. Alapvető jogi elveknek mondan ellent, hogyha pontosan ugyanazért a cselekményet még egyszer elővennék.
Rácz András Oroszország szakértőt hallották. Az ELTE nemzetközi jogi tanszékének adjunktusa szerint a 2022-es magyar parlamenti választás előtt még biztosan nem szankcionálnak az elfogadott jogállami mechanizmus miatt. Németh Zoltán kérdezte Kende Tamást.
Ez a jogállami kondicionalitással kapcsolatos rendelet, ez egy jogszabály. Ez a jogszabály, ez hatályba fog lépni. Ezt a jogszabály gyakorlatilag a rendelkezések szerint január 1-től alkalmazandó.
Mik a kitételek, amit az Európai Tanács úgymond záradékban csatolt ehhez, mert ugye alkalmazni lehet, de szankcionálni nem, ugyanis járnak ilyen jellegű kitételek is ezzel.
Dolognak van egy jogi, meg egy politikai szintje. A jogszabályt magát, a rendeletet magát a parlament és a tanács fogadja el, és a parlament és a tanács ezt a jogszabályt elfogadta, és ezzel ez a jogszabály hatályba lép. Az Európai Tanács, ami jelen esetben nem azonos a tanáccsal, hanem egy politikai testület, ez az Európai Tanács egy olyan politikai kompromisszumot hozott össze, amivel egyrészt ezt a jogállamisági rendeletet leválasztották a 7 éves költségvetésről, illetve a, hogy úgy mondjam, a COVID rekonstrukciós alapról.
Helyreállítási alapról, New Generation, Next Generation EU.
Igen, másrészt, ami ennél lényegesebb, gyakorlatilag ezen keresztül lehetővé tették, hogy elinduljon ez a jogszabály, elfogadódjék ez a jogszabály, ez volt gyakorlatilag ennek a kompromisszumnak az alapja. De a politikai kompromisszum abban nyilvánult meg, hogy azt ígérték meg Magyarország és Lengyelország számára, hogy abban az esetben, ha ők megtámadják ezt a jogszabályt valamilyen okból az Európai Bíróság előtt, akkor a jogszabálynak az implementációja, a kikényszerítése nem kezdődik meg addig, amíg a bíróság ezzel kapcsolatban ki nem mondja, hogy ez a jogszabály semmis, vagy nem semmis.
Ugye ezzel kapcsolatban a magyar kormányzat jelezte, hogy az Európai Bírósághoz fordult, illetve az illetékes uniós biztos pedig arra kérte az Európai Bíróságot, talán az Európai Parlament mellett is, hogy ezt gyorsított eljárásban. Mennyi ideje áll rendelkezésre a magyar kormánynak, hogy benyújtsa a keresetet az Európai Bírósághoz, és ez a gyorsított eljárás, ez mit akar?
Ez a gyorsított eljárás azt akarja, hogy ez a bíróság elnökének a döntése alapján történik, és sokkal előrébb veszik az ügyet a napirendben, mint a normál eljárásban. A normál eljárásban egy ilyen ügyet 14-24 hónap alatt bírálna el a bíróság, és ilyen esetben azt lehet gondolni, hogy 4-6 hónap alatt ebben a kérdésben dönthet a bíróság. De mondjuk legkésőbb, hogyha valóban a magyar kormány januárban benyújtja a keresetet, akkor van esély rá, hogy mondjuk a nyár végére ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság döntsön.
De ugye ennek a folyamatnak akkor sem lesz vége, mert az Európai Bizottságnak meg kell határozni az egész menetet és szerkezetét, és ezt csak akkor tudja, hogyha az Európai Bírósági döntés a kezükben van.
Hát az Európai Bizottság elő tudja készíteni ezeket a különböző lépéseket, de az igaz, hogy most úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság a különböző, a jogszabály végrehajtásához kötődő részlet szabályokat majd ezt követően fogja néhány hét vagy egy-két hónap alatt kibocsátani. Valószínű, hogy 7-3 éven belül ezek addigra még lesznek ilyen strukturális problémák, vagy lesznek ilyen koncepcionális problémák, amelyek az uniós pénzeket érintik, akkor azoknak már lehetnek pénzügyi következményei. De az majdnem biztos, hogy 2021-ben ilyen még nem lesz, és az is valószínűtlen, hogy a magyar választások előtt ilyen legyen. Majdnem biztosan mondható.
Romániában megkötötték a koalíciós megállapodást az új kormányt megalakító jobb középpártok. A miniszterelnök helyettesi poszt várományosa, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki hétfői nyilatkozatában azt mondta, hogy a kormányprogramban külön fejezetet szentelnek a kisebbségeknek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A parlamenti voksok 56%-ára számító bukaresti kabinetet a Nemzeti Liberális Párthoz tartozó Florin Kücsú vezeti majd. A liberálisoknak 9, a Mentsétek meg Romániát és a Szabadságegység és Szolidaritás pártjából álló szövetségnek 6, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek pedig 3 minisztere lesz. Az RMDSZ Cseke Attillát fejlesztési, Táncos Barnát környezetvédelmi, Novák Károly Eduárdot ifjúsági miniszternek, Kelemen Hunor pártelnököt pedig miniszterelnök helyettesnek jelöli. A szövetségi állandó tanács hétfő este jóváhagyta a párt miniszterelnök helyettes és miniszterjelöltjeit. Az újonnan megalakult román képviselőház Ludovik Orbán korábbi miniszterelnököt, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt vezetőjét választotta meg elnökévé. A szenátus élére a megállapodás szerint a Mentsétek meg Romániát és a Szabadságegység és Szolidaritás pártjából álló szövetség jelölhetett elnököt. Ennek megfelelően Anka Dragut, az egykori szakértői Csillos kormány pénzügyminiszterét választották meg hétfőn a szenátus elnökévé.
Am prezentat discuțiile legate de structura guvernului și de prezența noastră în acest guvern.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta, a kormányprogramban külön fejezetet szenteltek a kisebbségeknek, amelyben az identitás megőrzés intézményes garanciái szerepelnek. Kelemen Hunor tájékoztatása szerint a kormányprogram kitér arra is, hogy a közigazgatási törvény módosításával csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigazgatásban nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket. Kelemen Hunor közölte azt is, a miniszterelnök helyettesi és miniszteri tisztségeken túl az RMDSZ-nek 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is jut. A jelöltek meghallgatása és a parlamenti szavazás még hátra van, ezért történhetnek még váratlan fordulatok a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint. Pászkán Zsolt az Inforádiónak úgy vélte, a most létrejött koalíciós megállapodás magyar szempontból is előnyös.
Három minisztériumot is kapott az RMDS, ezek közül a legfontosabbnak én a fejlesztési minisztériumot tartom, de jelentős a környezetvédelmi, illetve vagy legalábbis jelentős potenciálja van a környezetvédelmi minisztériumnak, és a ifjúsági és sportminisztériumban is lehet valamit alkotni, persze az eddigi gyakorlatban mindig eléggé elhanyagolt tárca volt. Ezen kívül a koalíciós megállapodás értelmében minden minisztériumban is lesz magyar államtitkár, tehát jelentős számú államtitkárral is bővül a magyar képviselet, valamint a kormányzati magyar képviselet, akiknek persze a megfelelő hatáskör esetén szintén rálátásuk és hatásuk lehet arra, hogy milyen módon érvényesül az RMDSZ, és hát rajta keresztül a magyar közösségért.
A 136 tagú román szenátusban a jobb-közép koalíciónak 75 tagja van. A parlament megalakulása és a házelnökök megválasztása előfeltétele volt annak, hogy a koalíció reményei szerint még karácsony előtt beiktassák az új bukaresti kormányt. Pászkán Zsolt a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint ugyanakkor várhatóan a két ünnep között vagy januárban alakulhat meg az új román kabinet. Rozgonyi Ádám, Inforádió, 88,1.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy szerdán megnyitották a francia-brit határt, miután óriási dugók alakultak ki, a többi között amiatt, mert a kamionsofőrök a koronavírus tesztekre vártak. Dobanics András kérdezte az Inforádió Londonban élő tudósítóját, Svetnik Endrét.
Néhány nappal a teljes lezárás után megindult a forgalom Nagy-Britannia és Franciaország között. Ám nem mindenki lépheti át a határt, csupán a kamionosok, az európai állampolgárok és a Franciaországban élő britek, mondta az Inforádió Londonban élő tudósítója, Svetnik Endre.
Az alkufeltétele végül is az, hogy három napnál frissebb negatív COVID-teszt birtokában legyenek azok, akik átmennek a csatorna túloldalára, viszont ehhez nem kell a hosszadalmas és drága PCR-teszt birtokába lenniük. A britek számára nagy győzelem az, hogy sikerült rábírni a franciákat, hogy fogadják el az úgynevezett lateral flow tesztet. Ez a terhes teszthez hasonlít, és körülbelül fél óra alatt eredményt ad, viszont sokkal pontatlanabb, mint a PCR-teszt.
A brit oldalon ragadt fuvarozók 80%-a uniós állampolgár, így London érvelése szerint közös érdek volt, hogy ők elindulhassanak a kontinensre, tette hozzá a tudósító.
Körülbelül 50 ország tiltja a britek beutazását, de a szigetország ellátásában ez egy nagyon fontos lépés, hogy sikerült megnyitni a határt, hiszen napi 10 000 kamion halad át Dover és Calais között.
A franciák mellett a hollandok is nehezen hajlandók megnyitni a határaikat a britek előtt. Ők ragaszkodnak a PCR-tesztekhez, mondta Svetnik Endre.
Ugye Kent megyében található Dover és a Csalagút bejárata is, tehát ők különösen érintettek ebben a dologban. Ott torlódtak fel az utakon a kamionok, több száz vagy több 1000 kamionról is szó van, a kormány az kisebb számot mond, a brit közúti fuvarozók szövetsége nagyobb számot, és készült egy nagyon beszédes fénykép és egyéb felvételek is egy közeli repülőtérről, Manston reptérről, ahol sűrű, tömött sorokban állnak a kamionok a kifutó pályán, és várják, hogy a sofőröket le tudják tesztelni, amihez egyébként kivezényelték a hadsereget, hogy gyorsan menjen, de ez valószínűleg egy darabig el fog tartani még.
A tudósító azt mondja, bár volt egy fennakadás, a magyar állampolgárok most már elhagyhatják Nagy-Britanniát, ahol a média arról beszél, hogy Magyarország fogadja állampolgárait. Svetnik Endre szerint ugyanakkor kérdéses, hogy a hirtelen szigorításokkal kissé lábon lőtte magát a brit kormány.
Mivel szombaton teljes meglepetésre jelentette be, hogy másnaptól Dél-Kelet-Angliában és Londonban szigorúbb korlátozásokat vezet be, egy teljesen új készültségi szintet, holott napokkal ezelőtt fordítottját mondta. Viszont a számok azok elég beszédesek, tehát 36.800 új napi fertőzésről beszéltek tegnap, 691 halálesetről, ez messze nagyobb, mint az első hullámban volt. Az Egészségügyi Világszervezet közben azt mondta, hogy nem lehet arról beszélni, hogy kiket került volna a kontroll alól ez az új vírustörzs.
Svetnik Endre hozzátette, elkerülhetetlennek tűnik, hogy újabb délkeleti régiókat szigorúbb járványügyi intézkedések alá vonjanak, amire december 26-ától kerülhet sor. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Miközben az Obama és a Clinton adminisztrációhoz is igyekszik visszanyúlni, minden idők legszínesebb kormányát készül összeállítani Joe Biden megválasztott amerikai elnök, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerikai Tanulmányok Kutatóintézetének vezetője. Domonics András kérdezte Csizmazia Gábort.
Alapvetően Joe Biden kettő dolgot ígért. Az egyik az az, amit többé-kevésbé az alelnök révén, ugye Kamala Harris révén tulajdonképpen tartott, sőt a többi jelölés révén szintén tartott. Ez az ígér pedig az volt, hogy az ő kormánya majd tükrözni fogja az Egyesült Államok társadalmát. Az egyik legsokszínűbb kabinettről beszélünk, ha is amennyiben minden tagját jóvá hagyják majd a szenátusban, már akit a szenátusban jóvá kell hagyni. A másik, amit ígért Joe Biden, az az, hogy egy generációs váltást fog majd bevezetni, hogyha ezt az egész kabinetre hitre nézzük, akkor ez a rész viszont nem igazán sikerült, legalábbis az eddigi jelölések alapján. Egyetlen egy kivételt lehetne említeni talán, Pete Buttigieg, az Indiana állambeli South Bend polgármestere, aki ugye Joe Biden kihívója is volt még demokrata előválasztásában, ugye egy 38 éves homoszexuális politikus, alapvetően ő ebből a szempontból, ebből az új vonalból jött ki, de nem kapott fajsúlyos tárcát, közlekedésügyi miniszter lesz, ha és amennyiben jóváhagyás nyert a jelölését. 59 az átlag életkor, Biden igazából biztosra játszott, és próbált olyan jelölteket felmutatni, akik igazából tapasztalattal rendelkeznek, de tulajdonképpen nem képviselnek kimondottan új színt minden tekintetben a washingtoni politikában. Mindeközben ugyanakkor hozza azt a fajta etnikai, illetve nemi sokszínűséget, amit egyébként ígért is. Ugye a legismertebb példa a fehérházi kommunikációs iroda, aki gyakorlatilag szinte csak nőkből kevődik össze.
A gyakorlatban mit jelent ez az etnikai sokszínűség? Több miniszter jelöltje is van, aki nem is az Egyesült Államokban született.
Ha és amennyiben mondom, a jelöltek jóvá hagyják, akkor Biden alatt lesz az Egyesült Államoknak az első afroamerikai védelmi minisztere, illetve az első olyan belbiztonsági miniszter, aki Indiában, mint őslakos származású, illetve felmerült még az is, hogy miniszteri pozíciót kaphat kifejezetten spanyol ajkú, tehát gyakorlatilag latino származású kormánytag is. Azt lehet említeni, hogy a nők esetében, ugye említettem a kommunikációs csapatot, de lehetne említeni a Nemzeti Hírszerzés igazgatóját, tehát aki a 17 szövetségi hírszerző ügynökséget összefoglalja, az úgynevezett Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság, a DNI-nak a vezetője szintén nő lesz, és ugye lehetne említeni mondjuk a pénzügyminisztert, aki szintén az első női pénzügyminiszter ugye Biden alatt lesz. Ugye fajta rekordot szeretne, történelmi rekordot felállítani ugye a Biden adminisztráció, a sajtóban legalábbis így jön le. Halkan jegyzem meg, ez igazából csak szimbolikus, mert egyébként, ha megnézzük a korábbi adminisztrációkat, ott is voltak ilyen elsők, amelyek nem feltétlenül kaptak nagy sajtóvisszhangot, és a republikánusokat is ide kell érteni.
Donald Trump továbbra is ott tart, hogy ő nyerte a választásokat. Mit tehet még az amerikai elnök? Egyáltalán tehet-e még bármit is?
Érdemben nem. Érdemben nem tett igazából semmit, persze a különböző perek azok még folytatódnak, tehát valamiféle kisebb, akár jogi értelemben vett eredményt, akár el is érhet a Trump csapat, de lényegen ez nem fog változtatni. A reálpolitika vagy a valós politika élete ehhez képest tovább lép és folytatja az útját.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerikai Tanulmányok Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Nincsen sok ideje Joe Bidennek, ha újjá akarja éleszteni az elődje által felmondott iráni atomalkut, mondta az Inforádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Varga Gergely rámutatott, hogy nyáron Iránban elnökválasztás lesz, ennek eredménye ellehetetlenítheti az egyezmény újrakötését. A riporter Varga Mónika.
Noha kicsit az Egyesült Államok kulcs szereplője az iráni atomalkú esetleges újjáélesztésének tekintettel arra, hogy ugye maga Donald Trump, előző amerikai elnök mondta föl ezt a megállapodást, ám maga a megállapodás az egy nemzetközi egyezmény, amelynek részesei ugye a ENSZ állandó biztonsági tanácsának a tagjai, tehát Franciaország is, Nagy-Britannia, Oroszország, Kína, tehát az európai államoknak is van azért némi beleszólása a folyamatban, tehát ez egy komplex nemzetközi egyezmény. Mindezzel együtt a Biden adminisztráció vélhetőleg tesz majd kísérletet arra a következő hónapokban, hogy ezt az egyezményt feltámassza tulajdonképpen majd, hogy nem tetsz halott állapotából. Ám az azért megjegyzendő, hogy az idő azért meglehetősen sürgeti is az adminisztrációt tekintettel arra, hogy nyár folyamán Iránban elnökválasztások lesznek, és elképzelhető, hogy ha a úgymond keményvonalas iráni politikai erők nyerik meg az elnökválasztást, akkor a meglehetősen csekély esély mutatkozna arra, hogy ez a nukleáris egyezmény bármilyen formában is megújításra kerüljön.
Azt hangsúlyozta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, hogy nem elég a régi megállapodást újra életbe léptetni, hanem teljesen új feltételek mentén kell egy újat kialakítani. Ennyire megváltoztak a feltételek? Zajlott azért az eltelt idő alatt az urándúsítás Iránban?
Így van, tehát az elmúlt jó másfél-két év során, amint ugye az Egyesült Államok kivonult az egyezményből, Irán egyfajta ellenlépésként fokozatosan kibővítette a nukleáris tevékenységét többek között az urándúsításra vonatkozólag, vagy akár olyan helyszíneken folytatott ilyen jellegű tevékenységeket, amelyeket az egyezmény egyébként tiltana, és ezeket a így létrejövő újabb kapacitásokat, képességeket, ezeket valamilyen formában kezelni kell, vagy meg kell semmisíteni adott esetben. Ezeket az új egyezménynek is valamilyen formában kezelnie kell.
Azt el tudja képzelni, hogy sokkal megengedőbb lesz ez az új egyezmény?
Azt nehezen tudom elképzelni, ha valami, akkor inkább szigorúbb lesz bizonyos tekintetben az egyezmény. Ugye az egyik fő politikai kérdése az egyezménynek, hogy túlmutasson-e ugye a szűkebb értelemben vett nukleáris programon. Ugyanis a Donald Trump adminisztrációjának éppen az volt a fő kifogása a régi egyezménye szemben, hogy nem foglalkozott egyrésztről Iránnak az egyéb fegyverkezési képességeiről, különösen a támadó jellegű rakéta képességeiről, programjáról, különösen a balisztikus rakéták vonatkozásában, amelyek ugye az egész közel-keleti térséget, akár például Izrael, Törökország, Szaúd-Arábia vonatkozásában is fenyegetést jelenthetett, vagy akár Európát is elérni képes rakétákról van szó. Másrésztről Irán regionális tevékenységével sem foglalkozott, amelyek igen éles kritikát váltanak ki a nyugati országokból, gondolunk itt akár Irán beavatkozására, Irakban, a szíriai háborúban, Jemenben, még bizonytalan azért, hogy a Biden adminisztráció mennyire kívánja felkarolni ezeket a témákat. Minél inkább bővítik a kört, értelemszerűen annál nehezebb lesz Iránnal egyfajta egyességre jutni.
Varga Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Bénító ellentámadás az orosz infrastruktúra ellen? Jelentések szerint ezen gondolkodik Joe Biden megválasztott amerikai elnök a Moszkvához kötött masszív kibertámadás miatt. A távozó Donald Trump közben megjegyezte, mindig az oroszokra mutogatnak, és Kínát vádolta meg. Svetnik Endre összefoglalója.
Az új amerikai elnökség mérlegeli, hogy kibertámadásokat indítson-e az orosz infrastruktúra ellen. Ezt mondták Joe Biden megválasztott elnök környezetéből a Reuters hírügynökségnek. A lépés válasz lenne az immára kibertámadások Pearl Harborjaként emlegetett internetes betörésekre, amelyek során a szakértők és politikusok egy része szerint az orosz államhoz kötött hackerek hatoltak be több mint 200 amerikai szövetségi ügynökség és magáncégek hálózatába. Donald Trump távozó elnök szombaton ellentmondott saját külügyminiszterének és a CIA volt főnökének Mike Pompeónak, aki szerint világos, hogy ez úgymond az oroszok munkája. Bár a megfogalmazás elkente azt, hogy az orosz államot vagy egyszerűen csak orosz nemzetiségű hekkereket vádolt-e. Trump viszont inkább Kínára gyanakszik, és szerinte a média kántálásának prioritási listáján az oroszok vannak az első helyen, mert úgymond félnek beszélni Peking érintettségéről. Moszkva közben tagadta vádakat, amelyek szerint az orosz katonai elhárítása az SVR követte volna el a példátlan betörést a SolarWinds cég Orion hálózatkezelő szoftverén keresztül, amelynek 18 000 felhasználói fiókjához jutottak hozzá. A Trumpot januárban felváltó Joe Biden csapat közben számba veszi, hogy mivel büntetnék Oroszországot. Felmerült az újabb pénzügyi szankciók és az orosz infrastruktúra elleni támadások lehetősége. Felelni fognak ezért, mondta Biden egy interjúban, amit még csütörtökön adott a CBS TV társaságnak. A jelképes dolgok nem érnek semmit, mondta James Andrew Lewis, a Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Kutatások Központja nevű intézet kiberbiztonsági szakértője. Azt akarjuk, hogy az oroszok tudják, ellenállunk nekik. Az Egyesült Államok már közölte, hogy felszámolja két megmaradt oroszországi konzulátusát. A diplomaták Moszkvába mennek, a 33 helyi dolgozót pedig elbocsátják. mivel Donald Trump elnök csak szombaton beszélt a támadásról, ismét kiváltotta a kongresszusi demokraták éles bírálatát. Nemzetünk történelme legnagyobb kibertámadása alatt áll, még nem tudjuk, hogy mekkora a kár. Azt viszont tudjuk, hogy nem álltunk készen, és most ezzel nagy feladatunk van, mondta Jason Crow, kolorádói képviselő. Crow megkérdőjelezte Trump vezetői képességeit, és ő volt az, aki az 1941-es pusztító japán légitámadáshoz, Pearl Harborhoz hasonlította a történteket. Az Egyesült Államok ezután lépett be a II. Világháborúba Japán ellen, és kényszerítette térdre a hiroshimai és nagasaki atomtámadásokkal. Mitt Romney volt republikánus elnökjelölt szerint a kibertámadás megbéníthatja az amerikai elektromos és vízszolgáltatást, és ezért nagyságrendekkel erősebb válaszcsapást követelt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő D. Bányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.